Második korintusi levelet fogjuk írni, Pál korintusiakhoz írt második levelét, negyedik rész 17-es, 18-as versét. Ezt hallgassuk fennállva. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Eddig az igeünk. Egy szó, amit nem értünk, van ebben az igében, és az áhita szerint a vasárnap meghatározásában is az örökkévalóság vasárnapja. Itt is azt írja az ige, hogy nagy, örök dicsőséget szerez nekünk az, akire kell, hogy nézzünk, az, akire nézünk, és itt pontosan nem mondja az ige, hogy ki mondja azt, hogy oda kell, hogy nézzünk. Az örök időben nehezen meghatározható, vagy nem felfogható dolog, és nincsenek mértékegységeink arra, hogy azt megnézzük, hogy mekkora. Egy valami végtelen. Már ez a szó is olyan, mint a másik, hogy nehezen értelmezhető. Azért, mert mi, ha azt mondjuk, hogy egy fogadalomban, hogy igen, örökké, az ma már megkopott, és lehet, hogy egy év múlva, két év múlva, három év múlva már másképp gondoljuk. Az emberi véges értelem nem igazán érti azt, hogy az örök, a mindenható, aki a dolgok mögött van, mit készít el a számunkra. Mégis arra buzdít ez az ige, sőt, ha a külső emberünk megromlik, és a belső emberünk megújul, napról napra mondja itt az ige. Az örök azt jelenti, azt kell, hogy jelentse a számunkra, hogy azokon a méreteken túl, amit mi tudunk, Isten gyönyörű dolgokat, mert ő van a háttérben, készít el a számunkra. Örök dicsőséget szerez nekünk ő, mert ő az örök Isten. Abból a nagyból tud adni nekünk akkorát, amennyit nem is tudunk felfogni, nem is tudunk feldolgozni állandóra. Mint ahogy sokszor mondjuk, hogy állandóan vigyáz ránk. Mindig velünk van, ő az örök dicsőségben is azt mondja, hogy ha vele vagyunk, ha meghallgatjuk őt, ha parancsolatai szerint cselekszünk, ha elfogadjuk a kegyelmet, akkor ő ad nekünk bőséggel. És ez a bőség nem itteni mérce. Volt egy alkalom, amikor egyik csoporta egy nagyobb lehetőségünk volt, azt mondták, hú, ez a bőség. Legközelebb másik csoporttal máshol voltunk, és ott több volt, azt mondták, hú, ekkora bőséget. Aztán megint voltam egy következőn, ott még több volt, és nem tudjuk a mércéket ezeknek a bőségnek. Isten, aki örökkévaló a bőségnek, óriási kosarát kínálja nekünk, ha tudunk oda menni hozzá. Ha én számomra a kép az, hogy amikor Jézus mondja a példázatot, hogy a király lakomát készített, és elhív minket, bennünket, itt jelenlevőket, és egyesével vár minket, első padsor, második padsor, harmadik padsor, minden padsorból, és azt mondja, hogy minden vár benneteket. Az örök dicsőséghez az jut el, aki oda megy a királyi lakomához. Aki kész felmondani azt, hogy ökrei vannak, szántóföldje van, felesége, feladni a dolgait, és azt mondja, megyek. Mert én nem azt látom, ami itt van, hanem azt látom, amit ő elképzelt és elkészített. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Amikor őt szolgáljuk, akkor is így kell tennünk. Nem a gyenge embert kell nézni, vagy a gyenge gyülekezetet, vagy a gyenge missziót, vagy a gyenge közösséget, vagy a gyenge önmagunkat, hanem a láthatatlan Istent, aki várja, hogy mi is sorba álljunk, és mi is erősítsük az ő üzenetét, hogy ne a láthatókra nézve legyen a mi szolgálatunk mérce, hanem a nem látható, hatalmas nagyisten elvárásaihoz. Ami másra kell, hogy írja, át kell, hogy írja a mi vállalásainkat, át kell, hogy írja a mi nem vállalásainkat, mert amikor beszélünk örök dicsőségről, akkor ott egy szolgálat van a háttérben, amivel mi felkészülünk, amit mi oda teszünk, amiért ő meg tud bennünket dicsérni. Imádkozunk, hogy valóban láthatókra nézzünk, és ne a pillanatnyi szenvedésre, vagy a pillanatnyi helyzetre nézzünk, hanem őre, és ez legyen látható a mi életünkben. Legyen látható, hogy a hatalmas Istent szolgáljuk. És nem részesítünk ezért előnybe se kényelmet, se jólétet, se számításokat, hanem azt, hogy ő előtte kedvesek legyünk. Imádkozunk ezért.
Áldott téged, jó atyánk, azért, hogy a figyelmünket elvonod a hétköznapoktól, és azok kiadott, hogy felül emelkedjünk, hogy ne azt lássuk, ami itt van körülöttünk, velünk, és ne az terheljen bennünket, hanem az örvendeztessen bennünket, ami az örökké valóságban van. Hát, hogy ezt tudjuk megérteni, és tudjuk meglátni, hogy ez fontosabb mindennél, amit csak el tudunk képzelni, ami a legjobb, ami a legmagasztosabb. És vezess bennünket, Urunk, hogy ezt szerint tudjunk élni, és ezt szerint tudjunk cselekedni egymással, körülöttünk levőkkel, fele barátainkkal, ellenségeinkkel.
Jeremiás könyvét keressük meg a 34-es, 30-as rész 18-as versétől. Jeremiás könyve, 30-as rész 18-as verstől rész végéig olvassuk. Álljunk fel, ezt is meghallgatjuk. Tehát Ézsaiás, Jeremiás, Jeremiás síralmai. Ez a sorrend a 30-as részben. Ezt mondja az Úr, jóra fordítom Jákob sátrainak sorsát, és irgalmazok lakóhelyének, felépül a város a romok helyén, és a palota szokott helyén terül el. Hálainek hangzik belőlük örvendezők hangja, megszaporítom őket, nem fogynak el, megbecsültekké teszem őket, nem lesznek lenézettek. Fiai olyanok lesznek, mint hajdan, és gyülekezete szilárdan áll majd előttem. De megbüntetem minden sanyargatóját. Közülük származik fejedelme, közülük kerül ki uralkodója a közelembe. Engedem, és ő közeledik hozzám, mert kimernék kockáztatni életét, hogy közeledjék hozzám, így szól az Úr. És népemmé lesztek, én pedig istenetek leszek. Íme az Úr forgó szele, lángoló haragja, árad, mint kavargó szélvész, kavarog a bűnösök feje fölött. Nem szűnik meg, nem szűnik az úrizó haragja, amíg el nem végzi és meg nem valósítja szíve szándékait. Az utolsó időben öltitek majd meg ezt. Amen. Üljök le. Éppen egy súlyos betegnél voltam, és amikor beléptem, nem is tudván szinte, hogy kilépett, feljajdult a beteg, hogy jaj, ki mondja meg nekem, hogy hol lakik az Isten. És ez megadta beszélgetésünknek a színét, lényegét. És olyan jó tudni, hogy valaki emezzel a kérdéssel készül az örökké valóságra. És olyan jó tudni, hogy Isten nem csak annyit készít nekünk, hogy itt vagyunk. És hol leszünk holnap, nem tudom. Mondja az ige, hogy ó, kicsoda az ember, hogy az Istennek gondja van rá. És milyen szép gondolat ez. Amikor ismerjük ezt a dolgot, hogy ó, kicsoda vagyok én, hogy az Istennek gondja van rám. És ez már nagyon személyes tud lenni. Gondolunk mi arra, hogy ennyire fontosak vagyunk Istennek. Még ha olyan sokszor kevésbé is figyelünk rá. Még ha szinte azt is mondják rólunk, hogy szégyen, hogy ilyenek azok, akik Isten nevét szájukra veszik, Isten mégis szeret bennünket. Kicsoda az ember. Itt a kép azt mondja, azt a képet látom én, jóra fordítom Jákob sátrainak sorsát, és irgalmazok a lakóhelyeinek. A Jákob idejében az örök lét és a valós létnek a keserűsége az volt, hogy mindig látták a sátrukat. Ugye a sátor az, és ez a kép nagyon sokszor van használva, ez a jelenség képként, a sátor az az ideiglenességnek a jelképe volt. Tudták, hogy lecölöpölik, leverik a sátrat, és csak egy X ideig maradnak ott. És aztán, ha jön valami baj, vagy vihar, vagy nehézség, vagy gond, vagy háború, akkor összecsapják a sátrat, felrakják a teherhordó állatok hátára, azt menekülnek. Hol a hegyekbe, a barlangba, hol másik legelőre is. A sátor az csak sátor. És a romlást ezeken a dolgokon tudjuk látni, hogy amikor már nem sátorok épültek, sőt, ma is, amikor még már nem, rég nem sátorokban lakik az ember errefelé, a romlást láthatjuk az épületeken. És azt mondjuk, de szomorú. És megy le a vakolat, törik be a tető, szakad be a tető. Romlik minden. És azt mondjuk, milyen borzasztó azt látni. Mi van a mi sátrunkkal? Bevalljuk-e, amikor beázik a tető? Mutatjuk-e, hogy mi az, ami gyenge, ami foltozni való, ami javítani való, amit jóra kéne fordítani? Azt mondják, nem illő dolog, ha megkérdezik, hogy hogy vagy, hogy elsoroljuk, hogy mi bajunk van, de azért Istennek elsorolhatnánk. Szükségünk van arra, hogy ő jóra fordítsa a mi sorsunkat, mint ahogy Jákob sátrainak sorsát, és azt mondja, jóra fordítom. És irgalmazok lakóhelyeinek. Most gyerünk, fordítsuk meg ezt a mi életünkre. Elégedettek vagyunk mindennel. Minden úgy van, hogy egy panaszra sincs hely. És azt mondjuk, minden jó, minden tökéletes, mindenem meg vagyok elégedve, külön nem kell lenni. De ha Isten előveszi az ő mércéjét, és megkérdezi, hogy na akkor beszéljünk a lelkedről, beszéljünk az ima életedről, Beszéljünk a cselekedeteidről. Beszéljünk a megbocsátásról, a barátságról, az ellenségek felszámolásáról. A legjobb mód szokták mondani az ellenség felszámolására, vagy az ellenségeskedés felszámolására, nem azt, ha megöljük őket, hanem ha barátaink lesznek. És mi van az irgalmasságunkkal, a könyörületességünkkel, az időnkkel, az energiánkkal? Isten előtt minden jól van, minden helyén van, minden rendben van. Mindig mindent időben odaadunk Istennek. És ő azt mondja, hogy jó van, jó és hű szolgám. Eddig kevésen voltál jó? Vagy azt mondja, hogy elfogyott az olajat. Balga vagy. Nem készültél fel jól. Pedig lett volna rá időt. Mennyi idő kell, hogy megtérjünk? Ha őszintén akarunk, akkor nem kell hozzá sok idő. Mennyi idő kell ahhoz, hogy felkészüljünk az örökké valóságra? Ha azt mondjuk soha, akkor hazudunk. Isten elkészíti nekünk az utat. Az áldozatán keresztül. De az életünk hétköznapjaiban tudjuk-e lassanként nyesegetni, amit kell lerakni, amit kell, hogy felépüljön a város a romok helyén, és a palota a szokott helyén terüljön el. Így mondja az ige. És ez nem csak Jákob idejében és idejéről szólt, hanem a mai időkről is szól. És akit Isten helyreállít, mondja az ige, az más lesz. 19-es vers, ez a más, így szól, hogy hálaének hangzik belőlük, örvendezők hangja. Megszaporítom őket, nem fogynak el, megbecsültekké teszem őket, nem lesznek lenézettek. Akiket Isten helyreállít, mint Jákob sátrait, akinek jóra fordítja az életét, azokból ez a zsoltár, illetve ez az ének tanúsága szerint hálaének hangzik. A rossz szokásunk az egy napos hála adó. A jó szokás, pedig itt olvassuk, hálaink ének hangzik belőlük örvendezők hangja. Az, amikor nem préselődik, nem erőltetett, nem kényszer, hanem napi gyakorlat. És amikor az Úr kérdezi, hogy a hálás vagy, hallja-e valaki a hála énekedet? Hallja valaki azt, hogy te halóban Isten gyermekeként hálás vagy? Nem szűnsz meg hálát adni. Végtelen vég nélkül mindig van ok, miért hálát adni. A zsidó nép történetét mindig azért csodálhatjuk, azért nézhetjük, mert a mélypontok után újra és újra Isten kirángatta őket a szennyből, a mocsokból, a saját maguk által választott rosszból is akár, és újra azt érezték, hogy az örökkévaló nem hagyja el őket. Örökké gondoskodik róluk, és mindig ott van közöttük. És ugyanez mi életünkkel is, hogy az örökkévaló nem csak egyszer-egyszer látogat meg bennünket, és mondja, hogy hát, na most segítettem, aztán sok dolgom van, máshova megyek. Hanem ott van velünk, és állandóan érezhetjük azt, hogy ő nem felejt el bennünket. Nem hagy ki a napjaiból bennünket. És ha valóban azt mondjuk, tudjuk, hogy hol lakik az Isten, és tudjuk őt, ismerjük őt, akkor ezeket a dolgokat megtapasztaljuk, hogy jóra fordítja a sorsunkat, a lelkünket. A romok helyén új épülhet, akár a lelki élet romjai helyén új épülhet, új lelki ház. A testi az teljesen más téma. És egy olyan lelki ház kell, hogy épüljön nap mint nap az életünkben, amiben egyre hangosabb az örem. És a legjobban tisztelem, szeretem az üdvös lelki pásztorokat, akik, és az olyan időseket, hívőket, akik életük végén sem a kesergéssel, vagy az elvesztett lehetőségekkel vannak tele, hanem azzal, amit kaptak Istentől. Akikre érdemes odafigyelni az ige szerint. Akik valóban nem kinevezettek, hanem talentum szerint, Isten szerint odahelyezett vezetők, akik így lettek idősek. Fiai olyanok lesznek, mint hajdan, és gyülekezete szilárdan áll majd előttem. Megszaporítom őket, nem fogynak el, mert becsültékkért teszem őket. És folytatja az Úr, és erősíti az ígéreteket. Minél erősebben tudunk ragaszkodni Istenhez, annál gyakrabban tudjuk megtapasztalni. Azt, hogy az ő ígéretei nem fogynak el az időben. Nem lesz kevesebb az ő ígérete, és nem lesz rövidebb az ő keze. Nem eseti ügyként kezel bennünket, hanem folyamatosan készíti elő a meglepetéseket. Azért meglepetések, mert nem vagyunk készek rá. Nem lépünk mi is hitben előre, hogy elfogadjuk, hanem várjuk, csalódunk, elveszünk, és akkor adja nekünk, itt van. Hát ezt elkészítettem számodra. Egy újabb dolog. Fel kell nőnünk ahhoz, hogy megtanuljuk, bármilyen idősek is vagyunk, vagy korral járunk is, hogy Isten sok dolgot készített a számunkra. Sok ígérete van neki. És nem leépülni hitben, hanem erősödni hitben, és akkor megtapasztaljuk lépésről lépésre, hogy újra és újra, minden időben és minden körülményben, minden helyen készít valamit Isten ahhoz, nekünk úgy kell hozzáállni. Tudjuk, hogy ő jóra fordítja a sorsunkat. Tudjuk, hogy ő a romok helyén is kész újakat építeni. És minden időnek megvan a maga tapasztalati gyűjteménye, mint Nehémiás, amikor elment a romok helyére, és az elveszett népet látta, az a nép szemeivel látta, megtapasztalta, hogy újraépült a város. És aztán ők abból táplálkoztak. Majd Dániel, vagy sorba mondhatnánk, minden népnek megvolt, minden generációnak inkább, megvolt a maga tapasztalata, ami azt mondta, hogy nézd az Úrra, nézd az áldást, énekeltük, nézd meg egyenként. És ez tud segíteni. Imórán olvastuk Pál levelét a mostani könnyű szenvedésről. Ez a vicc, mert Pálnak nem könnyű szenvedései voltak. Amikor felsorolja, hát nem tudom hányan vállalnánk Istenért a megveretést, a megkövezést, a kalodába zárást, a börtönbe zárást, a megkormácsolást, és ő mindegy ember egyként, egy emberként vitte végig, szenvedte meg a kígyó marásig bezárólag, És azt mondja, hogy a mostani könnyű szenvedéstek, ahogy a másféra tekintett, ő úgy tekintett ezekre, mert közben inkább Isten dolgaira figyelt. És Isten ígéreteire, amik beteljesültek az ő életében, és azért mondta, hogy ne a láthatókra nézzünk már. A láthatatlanra, ami jön, ami el van készítve. És ha a héten Isten megajándékozna egy olyan dologgal, amire már nagyon várunk, akkor lehet, hogy azt mondják, hát Uram, én még most se vagyok kész. Hát hogy történik ez? És miért nem vagyok én kész? Miért vagyok olyan, aki a lelkével annyira keveset törődik, hogy szinte nem történik semmi. És azt mondja, üres, sivár az életem. Nem szól az ige hozzám, nem szól az ének hozzám, nem szólít meg Isten, olyan fárasztó a hívő élet. Hát keresünk, kutatunk, felajánljuk magunkat. És mondjuk, hogy Isten, itt vagyok, egyedül. Használj engem valamire. Itt vagyunk ketten, itt vagyunk hárman, itt vagyunk sokan. Mit tehetnék érted? Felemel az Úr bennünket, de meg is tud büntetni. Vigasztalni is tud bennünket, és irányítani is akar bennünket. Jóra fordítani a sorsunkat, de sokszor úgy, múlt vasárnap olvastuk, hogy jármat rak a nyakunkba. Mert olyan összvérek vagyunk, akik így kell húzni, hogy arra menjél. Hé! Mert másfelé megyünk. És a legfőbb jó, ezt szoktam mondani sokszor, van elkészítve a számunkra, de nem fogadjuk. Azt mondjuk, ez nem táplálék nekem. Nekem más kell. És sokszor látjuk, hogy eprest esznek az atyák és az anyák, és aztán belevásik a foguk. Mert nem azt vették magukhoz, amit kellett volna. Nem arra figyeltek, ami erősítette volna lelkileg őket. És aztán mondták, hát bomladozik Jeruzsálem fala. Ez csak akkor történt, amikor az Úrhoz való ragaszkodás gyenge lábakon állt. Csak akkor esett meg, hogy erősödtek a farizeusok, amikor ők kitalált rendszerek szerint követelték az életet, amikor az igaz hit nem volt gyakorolva. És ezen el kell gondolkodnunk. Nem így sablonosan, hogy jóra fordítja az életem, akkor jó. Akkor nem kell törődni vele. Majd felépíti az én romjaimat. Hát akkor, ha szolgáltatok alapanyagot. Ha felajánlom az életemet, és azt mondom, hogy ebben a helyzetben, Uram, most én miben lehetek hasznos? Vannak dolgok, amiben nagyon jók vagyunk. 10 dolgot, és mindenki fel tudna sorolni, hogy miben nagyon jó. De ebből a 10-ből vajon Isten profitál-e? Ha egy területen nagyszerű adottságaink vannak, látja ezt a gyülekezet? Látja ezt a rászoruló, látja ezt a felebarát, és látja az ellenség, hogy én azt oda teszem, és szenvedélyesen élem az életemet. Csendben, háttérben, fal mentén, vagy szenvedélyesen élem a hívő életemet. És azt mondom, hogy ez a legfontosabb. Ezt ajánlom fel. Hát ki volt szenvedélyesebb, mint nem az Úr Jézus, aki az ő fiát adta értük. Nem azt mondta, hogy itt a pénzem, kiváltom őket. Szabadok lesznek. Nem azt mondta, hogy elsöpröm a rómaiakat, és lesz szabad zsidó állam, és shalom, békesség lesz mindenhol. Nem angyalokat küldött, hanem szószoros értelmében értünk vért izzadott. Az ő fia, értünk szenvedett, és értünk került keresztre. Közelembe engedem, és ő közeledik hozzám, mert kimerni teszem én már hozzá, más kockáztatni életét, hogy közeledjék hozzám. Így szól az Úr. És Jézus közeledés az emberhez és Istenhez adta meg azt, hogy ami gyengécske hitünk és életünk irgalmat nyerjen Istennél. De elég ez Istennek a mi életünkből, a 10 jóból, vagy 20 jóból, vagy tehetségből, amink van, hogy annyit adunk csak Istennek oda, a töredékét. Hiszem azt, hogy az életet látnák meg bennünk, ha mindenki 3 jó dologban állandóan, szenvedélyesen ott lenne az Úr házában, 3 jó dologban ott lenne a betegek, a rászorulók, a nehéz helyzetben levők életében, akik itt vannak körülöttünk, és hála énekkel és örömmel tudna beszélni, és tudni fog beszélni Isten kegyelméről, amit ő maga élt meg. Így írja, igen, az igénk 23-as vers, íme az Úr forgószere, lángoló haragja árad, nem szűnik az Úr izzó haragja, amíg el nem végzi, és meg nem valósítja szíve szándékait. Szenvedélyesen szeret bennünket az Úr. Mint forgószél, mint izzó harag, úgy gyűlöli Isten a bűnt, a közömbösséget, a kétszínűséget, farizeusságot, a képmutatást, az öncélű jótékonyságot, az álkegyességet, a hamis profétákat, azokat, akik egyet beszélnek és mást cselekszenek. És azt szeretné az Úr, hogy ugyanolyan szenvedélyesen tudjunk mi is felé fordulni és vele együtt élni, mint ahogy ezt ő tette fiában Jézus Krisztusban. És most is úrvacsorakor azt szeretné az Úr tőlünk, ha új elhatározás születne bennünk, hogy újra megpróbálok a jó dolgaim közül odaszánni, a legjobbakat megpróbálom, újra megpróbálok közömbös lenni, újra megpróbálok szeretni, megbocsátani, elfelejteni, bocsánatot kérni. És vele szoros kapcsolatban lenni. Ezt adja meg nekünk az Úr. Amen.